előjáróban annyit hagyd mondjak el első vendégünkhöz, hogy én nagyon ritkán szoktam szuperlatívuszokba beszélni bárkiről vagy bármiről is, mert úgy gondolom, hogy annak csak nagyon-nagyon ritkán adatik meg az értelme. Most viszont úgy mutatom be Kárpáti Gyuri barátomat, hogy ő olyan ember, aki talán mindenki más számára bizonyságot tesz arról, hogy az életnek szinte minden feltétel mellett van értelme. Be is mutatom akkor Gyurit.
Sziasztok, Kárpáti Gyuri vagyok.
Annyit még mielőtt a kérdés jön, hogy 2001 évvégén, vagy 2002 év elején találkoztunk egymással az Életbajnokok könyv kapcsán. Akkor már a beszélgető partnerek túlnyomó részén úgy voltam, és tisztában voltam vele, hogy az én véleményem szerint Gyuri él a legnehezebb feltételek mellett, és a beszélgetés végén megkérdeztem tőle, hogy cserélne velem, megkapná a lapvezető kutyát, a fehér fotót, meg vele együtt a nemlátásomat, és tudtam a válaszát, hogy azt fogja mondani, hogy nem. És abban pillanatban, amikor ez elhangzott és megerősítette a feltételezésemet, akkor egyúttal azt is mondta, hogy köszönöm szépen, jól érzi magát a bőrében. Most Gyuri, én azt szeretném tőled kérni, hogy egy pár szóval emlékezzél vissza arra az időszakra, ami el tudsz menni. Tehát egy gyerek.
Egész a kezdetekre.
Igen.
Hát 56-ban.
Gyere, ügyezzel.
56-ban születtem. És egész 59-ig teljesen egészséges voltam. Ugyan jogodába, meg rosszalkodtam, úgy üttem. Már gyerekek most is sokszor emlegetik, hogy a kerítés tetejéről kellett leszedni. Téglát, ablakot bedobáltam. Szóval jó, jó fiú voltam. És akkor 59. július közepén anyu vigyázott az óvodából, és akkor kezdtem nyafogni, hogy hát még nagyon fáj a lábom, és ugye legyél föl, nem akarom sétálni, de anyu csak mondta, hogy hát nem kell nyafogni, mindjárt hazaérünk. És ha hazaértünk, akkor jött a egy hatalmas láz, ami hát tulajdonképpen ennek a gyermekbérulásnak volt a jele, amit hát, hívnak helyremedinek is, meg paralízisnek. És akkor kijött az orvos, az egyből mondta, hogy hát ez a gyermekbénulás is azonnal, de a László kórházban, mert akkor az volt ennek a gyűjtője tulajdonképpen. És akkor, mikor bevittek, utána úgy nap-holnap folyamatosan bérultam, egyik kezel, másik, akkor lábom, akkor egy idő után elkezdett bérulni a légzőizmaim, és akkor először egy úgynevezett hintaágyra fektettek, ami segítette a légzésemet, és először az azon voltam, és hát ahogy tovább bérultam, egy idő után már kevés volt ez a hint a ágy, és akkor utána kerültem be a úgynevezett fasküdő nevű lélegeztetőgépbe. Az egy erősebb segítés volt a légzésednek. De azt úgy kell elképzelni, hogy van egy henger, ami félre van vágva, vízszintesen, és akkor föl lehet nyitni a tetejét. Abba egyet befektettek, és a hengernek a végénél a fejem az kint volt, nyakamnál légmentesen el volt szigetelve, és akkor egy ilyen nagy harmonika, mint egy ilyen nagy kovácsfújtató, egy olyan szerkezet ebből a hengerből kiszívta a levegőt, és ezáltal tulajdonképpen a hengerben ritkább volt a levegő, és megszűnt ez a külső légkörgyomás, tehát belül kisebb volt, és a külső nagyobb gyomás az a normál számon bejött, tehát megemelte a melkasomat, tehát ugyanez a nagy fújtató pedig túlgyomást csinált ebbe a hengerbe, és akkor egy nagyobb nyomás lett a testemen, és akkor szinte kinyomta benne a levegőt. És akkor ez be volt rendesen állítva, hogy percenként hányszor csinálja. Hát eleinte, mikor bekerültem ebbe a gépbe, két évben. Két évig egy percig nem tudtam elhagyni a gépet. Úgy állhatóan benne voltam. És akkor jártam be hozzá a szüleim. Elég nehezen vették ezt a dolgot. De jöttek, meséltek nekem. Beszélhetünk meg szóval félét, és akkor egy idő után az igazság, hogy ez szükséges volt az a gép, de egy idő után belusultam. Tehát könnyű volt meg persze.
És akkor itt egy kicsit közben kérdeznek, Guri, hogy gyerekként ráébredtél-e arra, hogy milyen élethelyzetbe kerültél, vagy ez az első három év az olyan hamar kitörődött a fejedből, hogy talán egy idő után már ez természetes volt. Tehát szeretnék-e nagyobbakat ugrani, mert ugye az egy órában azért be vagyunk határolva. Tehát rádöbbentél-e valamikor, vagy mikor döbbentél, hány évesen döbbentél rá az, hogy mitől fosztott meg ez a betegség téged? És hogy tudtad feldolgozni?
Hát tulajdonképpen először a gyereknek ez annyira természetes volt, hogy szerintem a legteljesítőbb nem is foglalkoztam.
Tehát be nem jöttél.
Igen. Úgyhogy ahogy tehát az idő alakultak a dolgok, én azt úgy, ahogy volt, elfogadtam.
Aztán a nagy változás ugye akkor következett be, tehát egy kicsit úgy felgyorsítva, tehát Gyurinak aztán a későbbiekben megadatott, hogy elhagyhatta a vastüdőt.
Én egy idő után rájöttem magamtól az úgynevezett béka légzésre. Ami hát azt jelenti, hogy mivel a mellkast emelő izmok bélák voltak, ezért azt csináltam, hogy a számban így, mint a béka így szinte falatonként vettem be a levegőt, és megjeltem. De nem úgy, mint az egészségesek, hogy mert az egészséges az ha ezt csinálná, ezt a levegőgyelés, akkor a gyomrába jelvés, fölbuffannák. De én a tüdőbe préseltem a levegőt, és akkor így szinte kortyokként fölpumpáltam a melkasot, és akkor mikor tele volt, elég volt, akkor csak elengedte, és magától a tüdő súlyától így összeesett. És akkor így volt a kilégzés. És hát miután ez volt, hát el tudtam adni a népet, de csak a nappalra, mert hát ezzel ez természetesen, hát ez tudatos légzés volt, tehát csak ébren lehetett csinálni, és úgyhogy nappal voltam kint, és akkor alváshoz meg vissza. És akkor volt az, hogy hát akkor már tulajdonképp 4 éve voltam ebben a hasonlőre, és a szüleim akkor rájöttek, hogy meg lehet azt csinálni, hogy jöttek, ölbe vettek, és akkor úgy először pár órára, aztán kicsit többre hazavittek. Először az nekem fantasztikus nagy dolog volt, hát már emlékszem is, meg mondták is. Először így bevittek a lakásba. Én addig szinte 4 évig csak a kórházi fehér falakat láttam otthon, meg hát azért még csillárkép, fejből mikor bevittek, vagy hát én itt lakom, hát milyen gyönyörű volt, mi a szél. És akkor így mindig többet vittek haza, és akkor így egyre jobban megismertem a környezetet. És igen?
Fejezben mondhatok meg utána.
Hát, hogy és akkor egy idő után hát a kórházba hát egyre jobban kezdtek velem foglalkozni. Ugye hát azért tudják a külvilágról. Akik ott dolgoztak nővérek, hogy tornászok. Hát egyre többet meséltek a külvilágról is. Vagy. Hát aztán egy idő után olyan iskola szerűen is.
Na éppen szeretném kérdezni, hogy pár szóba mondd el egyszer, hogy hogyan tanultál meg írni, mert ugye az hozzátartozik az igazsághoz.
Várjál, de ahhoz.
Jó, csak nagyon megy.
Ahhoz előbb föl kell kerülni a babákhoz.
Jó, de tehát egy óránk van, tehát ebben még a felnőtt korod is kérdések is vannak, tehát több mindent kell embere tenni. Tehát ugye Gyuri három ujját tudja minimális mértékben mozgatni, meg tulajdonképpen a fejét is egy icipicit, és mégis ilyen feltételek mellett például ugye megtanítottak írni. Na, ezt meséld el nekünk, mert ez van egy ilyen fantasztikus teljesítmény.
Várjál, úgy kell, hogy hát 69-ben hát tulajdonképpen a forgalap eleinte voltam a László kórházban, hát azt tulajdonképpen kórház érzett. Reggel ébresztő, evés, délelő gyógytorna, sírás, meg kicsit erőszakos volt. Nagyon tornász, és jó, persze kellett az délre ebéd, aztán tévé, aztán a más rész. Akkor 69-ben ott történt a nagy változás, mert akkor fölkerültem a Pava utcába, második kerület Rózsadombot, és az tulajdonképpen már nem annyira kórház, az már inkább egy olyan otthon szerint. És akkor hát ott, mikor fölkerültem, ott eleve voltak tanárok, foglalkoztak. Szóval ugyanúgy voltak, mint a nővérek lettek volna. De számunkra is szigorúan megvolt a napi rend. Reggel ébresztő, reggeli, 8-ra mindenkinek oda készített. Feje mellé a könyv, és akkor ezeknek a pedagógusoknak még az volt a feladatuk, hogy ő mindenkiből valahogy ki kell hozni azt, ami hát tulajdonképpen bennünk rejtőzik. Például én nálam meg kellett keresni azt, hogy lehet rám megtanítani írni. Hát én nálam olyan figura van, hogy fekszek vízszintesen, a bal kezem, hogy ide föl van hajtva a vállamra, a jobb kezem az meg igen, átlósan át van téve a arcomon, és akkor a bal kezemben fogom a ceruzának a elejét, ezzel a jobb kezemmel, a ceruza másik végét, de hogy a kezem rajta van az arcomon, azzal így az arcommal vezettem a kezemet tulajdonképpen. A füzet az itt a fejem mellett a repedő letéve, és akkor úgy bírok. És nem volt pardon, mert a napi oktatásban ugyanúgy szerepel a helyes írás, és akkor a délelőtti oktatás, és akkor ebéd után, délután ugyanúgy megkaptuk a napi házi feladatot, úgyhogy meg kellett csinálni azt ugyanúgy. Másnap osztályozva aztán nem volt kegyel a repült az egyes. Még ha lehet másoltuk egymásért, akkor megszöveg.
Most egy picit ugorva az érettségéről mondjál egy pár szót nekünk, és akkor utána majd a közönségnek átadjuk a kérdezés lehetőségét.
Hát így telt az általános iskola. És akkor mikor ha befejeztük, akkor a második Rákóczi gimnáziumból jártak ki tanárok, de ők már nem úgy, hogy papír szarabot, ők kín voltak, hanem azt hiszem, hogy levelezőnek hívják, hogy mivel. Hogy kijöttek, kijelölték ettől eddig, és akkor negyedévenként jöttek a vizsgák, és akkor így jutottunk el egész a érettségig, és ott is ugyanúgy ötfős bizottság, ugyanúgy kellett felelni, tételt húzni föl, ott sem volt semmi, olyan, hogy most elnézés, vagy valami. És hát tudom, részemről mondhatom, hogy nekem tulajdonképpen nagyon jól sikerült. Egyedül a nyelvtan és helyesírás sorban voltak problémák, de szerintem ez arra visszavezethető, hogy hát olyan nehezen, hogy írok, és hát, hogy keresem. Hát de mostanában már inkább. Szóval hát azért hátrágyát, mert mostanában egy nagyon jó barátom, egy régi ismerősnek a fia, az informatika tanár, és kitalálta nekem, hogy én hogy tudok bekapcsolódni az életbe. És kialakította újra a számítógépet, hogy én így egy újabbal tudom írni az e-maileket, meg külfölddel is levelezni, meg mindenféle intézni. És hát mondjuk van embereket egy ilyen helyesírási ellenőrző programot, hát elég sűrűbb bepirosodik. De azért azt mondják, hogy addig nem így szoktam írni, hogy most már azért kezdek halakulni. Legyen kevesebb a hiba.
Akkor most adjuk át a kérdezés lehetőségét, jó? Úgyhogy kérdezzetek bármit nyugodtan, amire kíváncsiak vagytok.
Nekem szabad.
Nyugodtan bárkinek már.
Laci, nagyon megdöbbent engem, meg rendít az a tűz, amit megvan, hogy a sorsok, emberi sorsok, egyediek megismételhetetlenek, és egész egyszerűen ez magát megteremti, ez a figyelem egymás iránt. Biztos, hogy te is találni az ereszt, hogy mi egy ilyen valamiféle, nem a személyed iránti tisztelet, hanem egy érdekes kíváncsiskodással is akár figyeljük a te sorsodat, hogy ugyanolyan sorsod van, mint más embernek, hogy mennyire tudunk erre odafigyelni, ezt te érzed-e most?
Hát, tulajdonképpen a világ az elég különböző, mert tényleg van, amit te mondasz, hogy emberek, akik érdeklődnek, és segítőkészek, és példa, vagy ilyesmi. De aztán vannak olyan példák is, akik olyan emberek, akik nem nagyon nézik jó szemmel, ha ilyen rokkantak, vagy hát te egészséges emberek, keveredtem az egészségesek közé. Én nálam, ha mi kimegyünk az utcára, néha azért kapunk egy-két beszólást. Eleinte elég rosszul esett, meg volt egy időszak, amikor azt mondtam, nem is megyek oda, mert ilyen szöveg van megintet. De most már úgy vagyok vele, hogy ha én kapom ilyen szöveget, akkor én kellőképpen megválaszolom rá. Mert most amióta megvan az elektromos kocsim, és ki tudok menni az emberek közé, meg áruházakban, üzletekben, vásárolni, meg videóban. A legtöbbször segítenek az emberek. De néha volt olyan, hogy mivel én ezzel a kocsival már elég lassan tudok haladni az utcán, volt, hogy autóból kiszóltak, hogy mondjuk valami mit keres az utcán. Meg aztán visszaválaszoltam, hogy várj egy pillanatot, mert lehet, hogy a következő utcasarok után majd a kocsiban fogod elkérni, hogy tudjál, hogy tehát eljutni valahova. És akkor nagy fejelfordítás, kövér gáz, és akkor eltűntek. Szóval ott azért szerint részre veszik az utat.
Erre akartam mutatni, van a sorsban, minden ember sorsában egy olyan megismételhetetlen valami, amit ha valaki megismer, odafigyel rá 5 percben, 10 percben, fél órában, akkor egész egyszer minden rossz szándék eltűnik, mert egy olyan dologban, amit hát te is képviselsz, hogy igen, mindenkinek van egy sorsa, mert aki beszól, annak is van, de meg lehet sorsa, és ettől megrendülve lehet.
Igen, ezen figyelhetsz, amíg nincsenek gondjai, addig úgy érzi, hogy ő a Jani, és hát akkor mindenki le kell nézni. De amikor még valakire rá döbbenti, hogy azért nem egészen úgy van, akkor azért összeszedi magát is. Hát remélem legalább is, hogy érdekes. Isten,
a figyelmeztetése. Jó, további kérdés.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz erről, hogy ez egy véletlenszerű dolog volt, baleset, vagy pedig ennek van egy rendeltetési szerűsége is. Ennek, ami történt veled.
Tehát az állapotod, ez a betegség.
Hát ez volt egy világszerte egy nagy járvány volt, és hát ahogy mostanában vannak a betegségek, hát éppen nekem sem volt szerencsém, és sajnos én sem kaptam ezt a vírust.
Erre gondoltál, vagy egy kicsit másfelé irányra a kérdésre? Jó, további kérdés?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy figyeltem az arcodat, és amikor a gyógytornászról beszéltél, akkor mindig lementél. Mi ennek a háttere, vagy mi az a...
Az, hogy tulajdonképpen itt van körülbe a...
Kegyetlen.
Ahol a gyógytornász. Akinek hát sok mindent köszönhetek. Mert azért nem csak a gyógytorna volt, hanem azért más is volt.
Szerelem volt az. Igaz?
Hát
na, szólhatok én egy picit? Mert annyit mondtál már, hogy Én annyit szeretnék mondani, hogy én frissen végzett gyógytornászként kerültem akkor oda, én választottam azt a kórházat, mert akkoriban fertőző kórházban nem lehetett minket kihelyezni, és az Orfi, és azt hiszem mindannyian ismeritek, hogy az Orfi az egy ilyen jó állású kórház volt gyógytornászok szempontjából, és hát én választottam azt, mert az Orfiba gyakorlatra jártunk, azt nem igazán szerettem, ezt az ismeretlent meg inkább szerettem volna. És hát akkor döbbentem meg, amikor oda kerültem, és ezeket a gyerekeket ott láttam sorba-sorba. Akkor a Gyurit Pempőnek hívták, mert enni sem tudott, ezt nem mesélte el, de ez a kis pempősége, ez a mai napig megvan bennem. És hát akkor mindig ilyen tápokat csináltak a gyerekeknek, amit így vagy folyékonyan, vagy kanál, de könnyen tudtak enni. És akkor hát az is a mi kapcsolatunknak volt az egyik része, hogy a Gyuri nagyon szerette a melyik tésztát?
Tésztát.
Valamilyen krumplis tésztát, vagy káposztás
tésztát.
Nem, azt én is szerettem, és volt valami tészta, és akkor azt mondtam, hogy nekünk az a kaja van, nektek ezt cseréljünk. És akkor így bevitték az én kajámat, és így kezdődött, hogy Pempőt kezdték leszoktatni, és akkor így ilyen dolgok. Majd pedig hát tényleg gyötörtem rendesen, mert én bíztam benne, hogy azok az izmok, amik úgyse fognak visszatérni már működő izomként, de amik, ha úgy elképzelitek, hogy az egyik oldalon működik egy izom, a másikon nem. A kicsi gyerek akár mennyire is beteg, ilyen mozgás szempontjából is, ő azt mozgatja, amilyen mozog. Tehát a Gyuri állandóan az egyik oldali csíp, hogy mondjam nektek, ez a milyen csont ez? Medence csontot húzogatta a bordája alá. Tehát neki a tüdeje az tulajdonképpen még jobban összenyomódott, még a meglévő légzőfelülete is kevesebb volt. És akkor én kihúztam ezt a gépet, amiről az előre beszélt, és kitaláltam azt, hogy én lelógatom őt, hogy a feje lóg az egyik felén, a lába a másik felén, és akkor a saját súlyánál fogva ez az izom nyúlik. Hát ez állatira fájt neki, mert nem tudom mi, de nagyon-nagyon hősiesen tűrte, semmi nem volt olyan cirkusz, ami a többi gyerek között és köztem volt, hogy miért vagy ilyen szigorú, meg az nekem fáj, meg nem tudom. És akkor így valahogy közöttünk kialakult egy olyan kapcsolat, ami a mai napig is hát tart. És akkor meg elmesélem, amikor férhez mentem, mert az is hozzátartozik a Gyurihoz, hogy hány év múlva mentem férhez? 65-ben mentem oda, de is. Igen, és 3 év múlva mentem férhez. És hát az összes gyerek akkor voltak, azt hiszem 8-an voltatok már, vagy
igen,
mondtam. És akkor hát kaptam egy táviratot, nagyon boldog voltam. Akkor visszamentem, akkor mesélték a nővérek, hogy az esküvőm idejét végigbőgte, és mondta, hogy most már nem őt fogom szeretni, hanem a férjemet. Úgyhogy ez is a Gyurihoz tartozik, és még ami hozzá tartozik, hogy egy rendkívüli családban nőtt fel a Gyuri. Nagyon sok gyereket elhagytak a szülei, különböző módon ritkában látogatták, vagy nem vitték haza. Őt a maximálisan szerették, vitték, amikor tudták, mi is a hátunkon kicipeltük őket az udvarra, hogy lássák, hogy mi a mentőautó, meg a zötyögős út, meg a nem tudom én is oda, szóval a saját kis világukba, hogy terjedjen minél jobban a rálátás a világra. És a szülei a mai napig is hát élnek, hála Istennek, és a Gyuri 50. születésnapját úgy hozta a sors, hogy tökéletlenül együtt ünnepeltük ott fönt, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy már így öreg.
Én kérdeznék egyet tőled, hogy amikor oda kerültél, igen, akkor a gyerekekben te mit láttál, az embert vagy a beteget?
A gyereket. Azt az elmaradott gyereket, aki már akkor 8 éves volt, de még olyan dolgokat kérdezett meg, amit megkérdez a 3-4 éves, vagy... Szóval inkább ezt. És akkor a főnővér fölöltözött Mikulásnak, én meg Krampusznak, és ottan csináltuk a fesztivált nekik, és akkor halálosan féltek, és én megmondtam előre, hogy én leszek az. És akkor is úgy féltek. És szóval mindenben részesítettük őket, amit tőlünk telhető volt. Hát aztán eljött az a nagy nap, amikor el kellett menniük a Rózsadombra, és most nagyon szeretettel beszél róla, de azt én éltem meg velük, hogy egyik jobban bőgött, mint a másik, mert hát mi voltunk a családja.
Jó, hát 10 évig, hogy eddig voltunk.
Igen, és nagyon-nagyon szomorúak voltak, de a Gyurinak meg lehetett magyarázni, hogy mi nem tudunk ennél többet, és szóval ő is szomorkodott, de nem volt. Szóval az volt még az érzésem, hogy jó felé toljuk avval, hogy mi ezt még mondjuk. És hát akkor így is volt, hogy felkerült oda. És most mióta én is tudok már számítógépezni, most már mindig levelezünk, úgyhogy most ezért jöttem el, mert most írt. És az én gyerekem az a jóságos ember, aki ugyanúgy szereti őket, mint én.
Aki kitalálta, hogy hogy csinált, vagy tud, ahol én irányítani a számítani.
Jó. Újabb kérdés?
Szeretnék megkérdezni, hogy hogy oldjál meg. Hogy oldjál meg azt, hogy a szükségleteteket tisztálkodás az
engem,
sőt, nem tudom, hogy mennyire lehet erre válaszolni.
Hát engem teljes mértékben el kell látni, úgyhogy hát én, ahol vagyok, tehát a babám látott rendes nővérek vannak, és hát az etetés, a mosdatás, a szükséglet, mindent csak segítséggel. Szóval én magamtól nekem semmit nem tudok csinálni, mert hát mondom, amit a Laci mondott, hogy két-három ujjam hozom úgy, ahogy. És akkor hát ez ezzel az egy-két ujjabbal csinálok meg olyan dolgokat, amit úgy közben kitalálok, hogy amire van ez a számítógép, hogy ott ki lehet találva ez a tulajdonképpen úgy hívják, hogy touchpad, az egy 10x10-es négyzet, újabbat, hogy mozgatom rajta, úgy tudok írni, keresni, meg minden, és akkor van a kezem ügyére egy lét, és az ágy végére van például felerősítve a vonalas telefon, a mobiltelefon, akkor az ágynak a mozgató gombja. És akkor ezzel a léccel nyomkodom mindegyiket, és akkor én a telefonálni csak így tudok. A vonalas az ki van hangosítva, a mobilnak meg a headsetje mindig a fülemen van, mindig most is. És akkor így a telefonokkal, meg a számítógépen tulajdonképpen az egész szinte mondhatni, hogy az egész világgal kapcsolatban lehetek. És hát most én rajta vagyok az ivivel is, meg hát egyébként is úgy naponta, ha már nem kapok 5-6 e-mailt,
akkor már sírsz.
Akkor már mondom, hogy most mi van? Elroblott a gép, vagy hogy miért mi van? Amikor 10-12 ilyen naponta, akkor mondtam azt, hogy na most stokér, akkor gondolnak rá.
Újabb kérdés?
Az érdekelne, csak már gondolkozom, hogy ideje, hogy hogyan fogalmazom meg. Ha tőlem megkérdezik, hogy mire vágyok, akkor az sokadik dolog, hogy azt mondom, hogy oké, lássak is, de sos, mondjuk szerintem nincs benne általában az első háromban. És hogyha ezt nagyon forszírozok, akkor azt szoktam mondani, hogy jó, akkor azt hiányzik legjobban, hogy lássam az emberek arcát. Ha nálad ezt nagyon forszírozzák, hogyha mégis, nem tudom, azoknál járnál, akkor mit szeretnél legjobban?
Hát a látás az állam, az nagyon fontos lenne. Egyébként is, mert úgy szoktam jellemezni magam, hogy nekem egy születési hibám van, borzalmasan kíváncsi vagyok. Minden tudni, látni, minden. Akarok, volt a tévében egy orosz rajzfilmnek a címe. Volt az, hogy mindent tudni akarok, és hát ez a tulajdonképpen ezt mondhatom mottónak. És hát tulajdonképpen jó lenne, de hát szóval ennél szóval mindenképp látni, utána hogy mozogni, és hát szóval itt a rendes életet élni.
De mondjuk, hogy a lábra tudnál kapni, felpattanod, nem mit csinálnál a legszívesebben? Hova szaladnál el? Miután futnál? Ki után futnál?
Hát attól, hogy milyen korban.
Tehát akkor a Város Ligetbe meghajkuráznál a lépben.
Ha meg a... Hát a természetet nagyon szeretem, és hát amikor barátaim ha segítenek, nagyon szeretek így erdőben, mert egy fiadak a abban az időben, amikor még a szüleim tudtak írni. Hát ők ugyanúgy, mint az egészséges emberek, ugyanúgy vittek a Balatonra, a hegyeikbe, az erdőbe, állatkert, szóval mindenhova. Akkor színházba, moziba. Szóval ugyanúgy eljutottam minden olyan helyre, ahol az egészségesek.
A Gyurinak van egy olyan hobbi, hogy imádja a nagy építkezéseket, meg a nagy gépeket, úgyhogy szoktam neki mondani, mert hogy Szentendrén lakom, és most ott ugye csinálják Budakalásznál a nagy hídat, úgyhogy mindig kérdezi, hogy hogy áll a híd, meg milyen munkások vannak ott, milyen polizé, daruk vannak ott, úgyhogy mindenről lépésről lépésre be kell számolni, hogy hol tart a hídépítés, meg a nagyobb építkezések. Ha meglát a környéken egy tornyot, ilyen nagy darut, akkor ő már ott van, mint egy mágnes.
Az építés vezető.
Igen. Szoktam neki mondani, hogy most már jöhetni brigádvezető, mert lassan halad a híd.
Mert amióta megvan a melegfogos kocsi, környéken hát tudok mászkálni. És hát például hát sokszor ott voltam, ahol ilyen építkezések voltak, és hát olyan is előfordult, hogy például a munkaidőn után hozták az építőanyagot, akkor hát én megfigyeltem, mert ott voltam egész nap, hogy előzőleg hol volt letéve, és akkor mondtam a szállítottak, hogy hát oda szokták, hát oda tegyétek le, és akkor másnap reggel jöttek, és akkor mondja a építésvezető, hogy de hát mi újra oda van téve. Anyag jó helyen van, akkor nem tudtak ezeket. Mondom, hát elirányítottam. Meg hát így, hogy az elektromos kocsival így jövök, megyek, hát például szeretek segíteni embereken. Minden egyszer előfordul az, hogy valaki megkér, hogy tehát ha úgyis arra mész, akkor a boltba hozzá ezt vagy azt. És akkor most már a környező üzletekbe biztos csúlya szó, de úgy szoktam mondani, hogy de vannak már idomítva a feladók. Megállok az üzlet előtt, mondjuk ha nem tudom bemenni az üzlet, akkor megállom a majtó előtt.
Elég rá dolog a fárosban.
már jönnek kék szianyúik, itt hozhatom. Kihozzák, beteszik ide a szatyorba, hogy most is ott van a kocsi elején. Beteszik pénzt el, és megyek tovább, és viszem annak, aki például beteg társamnak, aki nálam még talán rosszabb állapotban van, vagy nem tud így kijönni. És akkor viszem neki telefonni, hogy az utcában alkó például néni áll a kerítésnél, és akkor mondja nekem, hogy nyújkám, valamit hozzám áll ezt, hogy ott megyek vissza, azt kérdezik, akkor örültem, hogy segítettem.
Jó, újabb kérdés.
Elnézést kérek, arra akarnék rá, hogy imádja a dalukat. Most én a világnézetére szeretnék, én egy egyházi emberként vagyok itt, bocsánatot kérek, hogy áll így világnézetileg, hova sorolja magát? Talált-e már elhordozható vallásos embert?
Hát én megmondom őszintén, hogy én sokáig egyáltalán nem voltam hívő, de most egy olyan több egy olyan 20-25 éve úgy éreztem, hogy szóval valamit úgy éreztem, és akkor rájöttem, hogy hát nem egészen úgy van, hogy most élek a világban, hanem hogy tényleg van, aki úgy lenéz rám. És például számomra többször bebizonyosodott, hogy valamit úgy nagyon szerettem volna. Például következő napra lett volna a mi program, és a meteorológia meg is a tonna időt ígért, és tényleg akkor kértem Istent, és másnapra olyan idő volt, amit senki nem mondott. Ez egy példa, és akkor ugyanígy volt számtalan.
Baleset ér.
Köszönöm szépen.
Jó, olyan
az össze. Nem, de a gégemetszés, meg a minden. Meg a de... kiakadt a gép, meg a sorban.
Na meg ez, ami most történt, most egy 6 héttel ezelőtt, hogy mentem az utcára az elektromos kocsiban, és csináltam egy hibát, és az útszéli áromba beestem. És tényleg akkora isteni szerencse ért, hogy amikor zuhantam az áromba, közvetlen mögöttem megállt egy rohanmentő. Hát én csak csodálkoztam, hát ilyen nincsen. Hát. Úgyhogy épp, hogy csak koppantam, már szedtek össze a mentőt. Ez volt az egyik nagy szerencsém. A másik meg az, hogy én hát állandóan lélegeztetőgépben élek, hogy én a gép nélkül talán 2 percet bírnék levegőni. És amikor bezuhantam az áramba, semmi nem történt se a géppel, se a csövekkel. Úgyhogy hasaltam az áram alján, és ugyanúgy kaptam a levegőt, mint mint másnak. Mert ha cső szép jött volna, akkor hát nem tudom, mert hát lehet, hogy aztán a mentősök ott észrevették volna, és lélegeztettek volna, de hát akkor is. De az más dolog lett. Szóval én ezt csak arra tudtam visszavezetni, hogy hát Isten ott végig, ahogy mentem az úton, végig figyelt. És amikor megtörtént az eset, akkor ott volt velem, és fogta a kezem, és segített.
Újabb kérdés.
Megkérdezném, hogy volt-e testvéred?
Igen, van két testvéred.
És milyen volt a viszonyatok?
Van egy húgom, meg egy bátyám. Hát a bátyám, hogy mondjuk gyengébb a kapcsolat, azért ő olyan mondjuk kicsi különc, de úgy változó, mert úgy nagy általánosságban ünnepekkor szokott meglátogatni. De aztán volt olyan időszak, amikor egyszerűen följött a Gyuri, megyünk valamerre csavarogni. És fogott, berakott az autóba, és mentünk a Visegrád, meg össze-vissza. A húgommal már sokkal jobb a mindennapi kapcsolat, mert tényleg ő vele is, meg mondjuk bátyámmal is, szóval e-mail kapcsolatban vagyunk, de még a húgom többet látogatni, akkor van két gyereke, az egyiknek például én vagyok a keresztapja. És szóval ő vele úgy jobban itt meg vagyok.
Jó, következő kérdés. Akkor én kérdeznék, mert ugye a mai világban az emberek nagy része olyan problémával küzd, hogy igazából nehezen tud kapcsolatot teremteni, nehezen tud kimozdulni a négy fal közül, nehezen tudja magát értelmesen és hasznosan elfoglalni.
Nos, igaz a lábokat?
Én?
Jó, csak ennyi volt.
Jó. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy te egy mozgékony ember vagy, hamar feltalálod magad, hogy mi mindennel tudhat színesebbé tenni az életedet. Hogy kötöttél a környéken kapcsolatot, milyen messzire merészkedtél el az elektromotoros kerekesszéket segítségével, és milyen olyan tevékenységeket csináltál, gondolkodik a tőzsdézésre, ami talán meg se fordulna a más felében.
Hát, addig még vastüdős voltam, és alkalmaztam ezt a béka részét. Hát nap közben biztonsággal ki tudtam lenni a gépből, és ugye az elektromos kocsimmal hát jó nagy távolságokat tudtam megtenni, például a legnagyobb utam az épület, és volt például a Népstadion, ami egyszerűen számomra egy nagy távolság volt, és hát az ismerkedések azok tulajdonképp új lettek, hogy én nagyon sokat szeretek beszélgetni,
és akkor
mentem az utcán, vagy tőlem kérdeztek valamit, vagy én kérdeztem meg valamit, és akkor úgy beindult a beszélgetés. És akkor egy idő után már új volt, hogy mentem az utcán, és akkor úgy kezdéstől úgy kiszóltak, hogy álljon meg, beszélgessünk. Már egy kicsit mi újság, vagy... És akkor ráértem, nem volt valami program, vagy valami, akkor mentem azt. Tulajdonképp mondták, hogy mi vagyok a környék szócsak. Kicsit lekisztünk is. Mostanában is. De amióta megcsinálták ezt a jégemetszést, megkaptam egy elég súlyos tüdőgyulladást, és már kevés volt a vastúdő, és ezért egy ilyen durva lélegeztetést kellett alkalmazni, ami által azt, hogy felvágják a légcsövet, betesznek egy csövet, és a lélegeztetett gép közvetlen a tüdőbe nyomja a levegőt. Hát sajnos azóta, mióta megvolt ez a műtét, azóta nem tudom alkalmazni ezt a béka légzést. Ezért állandóan a lélegeztetésre vagyok. Futam, hát a gépi lélegeztetésre. Ezért most már nem merek ugye messze vele menni. Mert tulajdonképpen ez is, amit most csinálok, hogy a környéken elmegyek egy olyan 2-3-20 megállóit. Ugye ez is rizikós, mert netán szétcsúszik a cső, de akkor van össze-vissza, mondjuk 3 percen. De mostanában arra törekszem, hogy ahogy megyek a környéken, egyre több embernek el megmagyarázni azt, hogy mit van nála ez a kényák. Ebben van egy ilyen lélegeztető labda, vagy hát egy ilyen lélegeztető balon. Hogyha látják, hogy valami gond van velem, akkor tudják azt, hogy azt elő kell venni. Rácsatlakoztat és lélegeztető. Még erre törekszem, hogy minél több ember tudja ezt a dolgot, és hát így talán nagyobb a biztonságom.
Az utolsó kérdés.
De úgy voltam vele, hogy amikor megvolt a műtét, akkor utána féltem emiatt. És hogy a másfél évig nem jöttem ki a házból. Egy idő után úgy éreztem, hogy ugye én 20-30 évig kiálltam az emberek közé, és tényleg megismertem dolgokat, meg beszélgettem egy minden, hogy nekem ez kell, mert ha én már 4 fal között maradok, hát én ott betűzek. És akkor hát úgy döntöttem, hogy egy élet, egy halál, amíg lehet, akkor ahhoz alkalmaztam. írtam a papírt, saját felelősségemet, kimentem, és akkor azt mondtam, hogy amíg élek, addig éljek. Ne pedig a négy farka.
Hát az utolsó kérdésem az lenne, hogy mennyire vagy elégedett az életeddel? 50 év eltelt, van rálátásod?
Hát eleinte, hogy nehéz volt a dolog, de úgy voltam vele, hogy nem kell elkeseredni, hanem az adott körülmények között kell boldogulni. Ja, milyen lehetőség volt, az mind kihasználni, és úgy alakítani, hogy minél több és jobb legyen. Úgyhogy esténként, mikor már úgy kezdek tudni, tulajdonképpen akkor kezd beindulni az agyam. És akkor variálok, hogy most hogy is kérdezte volna ezt a bizonyos problémát. És akkor másnap reggel meg barátokkal, ismerősökkel előadok. Te mit gondolsz? Hogy lenne jó, és hát én meg így gondolom, és akkor így csináljuk meg. Én alatt minden mondtam, hogy hát én kíváncsi vagyok, és minden érdekel, mindent tudni akarok. Hát a szobám az például úgy néz, hogy itt egy tükör, ott egy tükör. Szóval legalább 4-5 tükör. Föltérek különböző irányba. Például, hogy fekszem az ágyban. Mert az eleinte nagyon rossz volt, hogy lábam felül volt a lépcsőház. Mindig hallottam, hogy jön valami. Mindig kíváncsi voltam, hogy hajlós. Ki lehet ez, mint egy sokkal. Kitaláltam, hogy volt a teraszon egy napernyő. Ledobattam a rongyot. És akkor a rúdja. Klassz, tükörtartó. Van egy másik tükör, amivel kilátok az utcára, látok, kik jönnek, merre mennek. Akkor van egy másik tükör, ami újra beállít, hogy amikor én kifekszem az ágyra, szóval kitesztek az ágyra, akkor az elektromos kocsi az ott áll a sarokban, és mivel a kocsi nappal, ez az én lábom tulajdonképp, ez nagyon féltem meg. Szóval nagyon figyelek rá. A tükör arra van állítva, hogy nehogy valaki meglökje, vagy olyan töltés, az jó legyen beállítva. Az nekem másnap reggelre úgy szuper állja. Tudják hozzá.
Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhattunk ezzel az egy óra. Köszönöm szépen!